Üdvözlöm kedves nézőinket! Új adással jelentkezik a Nagyító, a Mahét Média Család közéleti háttérműsora. Miniszterelnök bejelentő adás ez a mai, ugyanis várhatóan Eduard Heger ma átveszi a kinevezését Zuzana Csaputovától. Szervusz Zsolt, köszöntelek a stúdióban, kommentált kérlek ezt az eseményt, hát ami egy ilyen jó egy hónapos kormányválság és egy jó egyéves, hát mondjuk szenvedés végére tesz pontot.
Szervusz Krisztián!
Nagy kérdőjelet!
Én is köszöntöm a kedves nézőket, és hát a kérdésed az valóban egy hónapos szenvedésre utal, meg azt is valószínűleg így lezárja, bár nem tudom, hogy a következőkre nézve megnyugtatóan lezárja-e. Szerintem ez a fő kulcs kérdése a következő időszaknak. Eduard Heger vajon nyugalmat hoz-e a szlovák közéletbe, ahogy ezt várják tőle? Mert hogy Igor Matovics egyéves kormányzásán pontosan ezt lehet leginkább számon kérni, hogy kormányfőként, ahelyett, hogy a feszültségeket tompította volna, azokat egyenesen szította.
Igen, ő maga gerjesztette tulajdonképpen.
És hát a személyisége tette őt voltaképpen alkalmatlanra arra a szerepre, ami úgy kijárt neki a tavalyi februári földindulásszerű győzelem után. És ez egy elgondolkodott és tanulságos történet Matovics egy éve, hiszen azt láthattuk, hogy egy küldetéstudatos ember került be a politikába, illetőleg most már a végrehajtó hatalomba.
Tudod mit, Zsolt, bocsáss meg, akkor rakjuk le ezeket a mérföldköveket, az elmúlt egy év nagy mérföldköveit, ami a választási győzelemtől február 29-e éjszakáján oda vezetett, hogy március 31-én már új miniszterelnököt nevez ki a köztársasági elnökasszony.
Hát az első és legfontosabb mérföldkő az, hogy egy ilyen messianisztikus pózba ragadt miniszterelnökünk volt, aki a kormány megalakulásától a lemondása pillanatáig egy ilyen megváltóként tekintett saját magára, és ebben a szerepben, ami persze való a szereptévesztés, lehetetlenítette azt, hogy a politikát, a maga rendszertana szerint lehessen működtetni Szlovákiában, hiszen a személyiségközpontú politika akkor működik jól, ha egy kormányon belül egyetlen vitathatatlan tekintély van, és ez viszont nem adatott meg Igor Matovicsnak. Richard Sulikkal az a csatározás, amit Idestova egy éve folytatott, ez lassacskán felőrölte azt a hitet, azt a reményt, hogy ez a jobboldali kormány ez kitarthat 4 évig. Azt hiszem, hogy már nyílt titok volt az, hogy Igor Matovics nem fogja kihúzni ezt a kormányzati ciklust miniszterelnökként.
Mikortól? Bocsáss meg, mikor? Mi a vízválasztó szerinted? Konkrét esemény, vagy ez inkább ilyen graduális?
Én azt gondolom, hogy az őszi hónapoktól ez már azért a politikai szalonokban téma volt, és hát Eduard Heger nevét mi magunk is emlegettük itt a Nagyító stúdiójában már valamikor karácsony után, vagy a körül. Az országos tesztelés volt az a pont, ami Igor Matovics számára vízválasztónak bizonyult, hiszen egy rendkívül kreatív ötlet a járványkezelésben, viszont olyan feszültségeket generált az országon belül,
itt
ami...
még az őszire gondolsz, az október végi, november elején.
Igen, tehát az első országos tesztelés bejelentése. Amire tulajdonképpen rátette a politikai jövőjét. Ez nyilván akkori kockázatokat is lehetett látni, ezt valószínűleg kevésbé mérlegelte a kormányfő. Tehát a sarokköveket aköré rendezném, hogy Igor Matovics személyisége határozta meg az egy év kormányzatát, ami eltakarta azokat az eredményeket, amiket vitathatatlanul ez a kormány fel tud mutatni, és hogyha a mérleget megvonjuk, a gyors mérleget, az egy év gyors mérlegét, akkor ha már kritikával illetjük Matovics személyiségét, és ennek okán leszögezzük az alkalmatlanságát a miniszterelnökségre, azért azt is jegyezzük meg, hogy az ő általa vezetett kormány letette, vagy megteremtette az igazságügyi reform alapjait, és a korrupciós ellenes harcban példátlan előrelépés történt Szlovákia történetében.
Bocsánat, ebben mekkora része lehet Matovicsnak?
Hát ebben óriási része van a kormányváltásnak, abban a tekintetben, hogy a rendőrség szabad kezet kapott.
Tehát a lehetőségét teremtette meg.
Igen, a nyomozóhatóságok és az ügyészség szabad kezet kapott arra, hogy felderítse azokat a törvénytelenségeket, bűncselekményeket, amelyekre korábban nem volt módja. Tehát ebben a tekintetben mindenképpen előrelépés történt. Az egy más kérdés, hogy ezek a dolgok elhomályosultak, amellett a feszültség és állandó csatározás mellett, amelyet a kormányfő személyesen is folytatott, és nem csak Richard Sulikkal, hanem akár az orvostársadalommal, az országos tesztelés kapcsán.
A polgármesterekkel.
Akár a polgármesterekkel, önkormányzatokkal, akár Szlovákia választóival, igen, hiszen eljutottunk odáig a kormányzása végére, az egy év végére, hogy gyakorlatilag a 4/5 az országnak elutasítja őt, mint miniszterelnököt. Tehát tulajdonképpen egy racionális döntést hozott, ő és a pártja, hogy most egyet hátralépett, és ezáltal esélyt kínál a folytatásra annak a koalíciónak, amely még mindig azért őrzi a társadalom bizalmát, hiszen a bizalmatlanság leginkább Matovicsal szemben nyilvánult meg, vagy helyesebben nem is a személyét érintően, hanem a politikai stílusát, tartalmát illetően, a politikai tartalmát illetően.
Hát érdekes lesz majd látni, hogy a következő havi közvéleménykutatások milyen eredményt hoznak ki. Ugye most az Olanot ilyen 12-11-13% köré méri, kicsivel az SZSZ fölé most a legutolsó hónap szerint, bár volt olyan hónap, amikor a harmadik erő voltak csak az SZSZ után.
Igen, hozzá kell tegyem, hogy a LASZ-SZD ugye messze menőkig vezet, vagy nagy előnyel vezet a többiek előtt, de azért ezek a felmérések, ismerjük ezek megbízhatóságát. Az igazi kulcskérdés az, hogy Szlovákia visszavárja-e azt a kabinetet, amely 2020 előtt irányította az országot. És én azt gondolom, hogy a közvéleménynek egy nagyon tekintélyes része még inkább esélyt ad ennek a jelenlegi kormánynak a folytatáshoz. A nyilvánosság szinte egésze ebben az irányban teszi le a voksát. Az egy más kérdés, hogy Igor Matovicsot és kormányát súlyos kritika alá veszi a liberális sajtó, erről már többször beszéltünk, és azok a töréspontok, amelyek a kormányon belül megvoltak és megvannak, akár világnézeti kérdések kapcsán, azok jövőben is így lesznek, de azért egy jó hír, hogy az a törés, amit mi már itt szinte kijelentettünk, hogy meg fog történni, hogy a populista baloldal, a szembeni jobboldal liberális és konzervatív törésvonal mentén szétszakad, és ez egy ilyen végleges szakadás. Ezt úgy tűnik, hogy legalábbis ideiglenesen még sikerült elkerülni. Ez azzal az eséllyel azért, hogy azt az esélyt kínálja, hogy folytatható lesz ez a jobboldali kormányzás, amely az én állításom szerint is esélyt kínál Szlovákiának arra, hogy lezárhassa azt a korszakot, ami 2020-ban úgy tűnik, hogy
beszünk egy kicsit Eduard Hegerről. Ugye említetted itt a liberális sajtót, hát ha van miniszter, akit az elmúlt most 13 hónapban, nem különbár a kormány megalakulása, ugye végül is később volt, akkor szűk 12 hónapban nem nagyon ért kritika, az éppen ő, Eduard Heger a pénzügyminisztérium élén, akit egyrészt saját koalíciós partnerei sem nagyon támadtak, Szulé kifejezetten arra utalt, sőt konkrétan kijelentette, hogy Hegert el tudná képzelni a miniszterelnöki székben néhány héttel ezelőtt. Az ő személye lehet a kulcsa annak, hogy a kormányválság csillapodik, és nem válik permanensé, vagy inkább Matovics távozása az, ami tulajdonképpen megoldotta ezt a feladatot. Képes lesz-e Heger arra, hogy ezeket az ahogy említetted, liberális-konzervatív, mondjuk itt törésvonal mentén fönnálló ellentéteket tompítsa, elkerülje? Hát tudjuk ugye Hegerről, hogy egy hívő katolikus ember, aki egy karizmatikus katolikus közösségnek aktív tagja. Hát a 2016-os választáson, mint katolikus aktivista és menedzser az is föl volt tüntetve foglalkozásként a választáslistán. Tehát ebből kiindulva mindenképp a konzervatív táborhoz lehet őt besorolni.
Igen, ugyanakkor a személyiség jegyeit tekintve pedig ellentetje Igor Matovicsnak. Igor Matovicsról elmondtuk, hogy élvezi a konfliktusokat, azokon keresztül jeleníti meg önnön magát és a politikáját. Ehhez képest Eduard Heger a kompromisszumok robotosa volt az előző egy évben a kormányon belül, olyannyira, hogy a kritikusai szerint ez már szürkévé teszi, mert ugye a politika mégiscsak arról szól, hogy fölvállalok bizonyos véleményeket, és emiatt akár konfliktusokba is keveredek. Tehát ő a kompromisszumokat választja ahelyett, hogy a saját markáns véleményét érvényesítse. Ilyen szempontból a kormányzás jövőjét tekintve ez egy lehetőség, kevesebb feszültséggel számolhatunk. Az egy másik kérdés, hogy a kormányfői székben mennyire érzi majd feljogosítva magát az önálló arcél megteremtésére. Ugye ezt már láttuk, hogy...
Mennyire lesz lehetősége, bocsánat.
Ez egy jó kérdés. Láttuk Pellegrini esetében, hogy azért ez sikerülhet, akár Fico ellenében
bár is. Senki se számított rá. Most Hegerrel is talán ugye ez a helyzet.
Ebben a helyzetben azért ez mindig ott van, ez a lehetőség, hogyha valaki behűl a vezetői székbe, akkor előbb-utóbb önálló döntéseket kell hoznia. Ez nem ismeretlen a politikában, sőt az lenne a szokatlan, ha nem ez történne meg idővel. Kérdés persze az, hogy Eduard Heger és Igor Matovics viszonya mennyiben változik majd. Tehát ugye van egy aláfölé rendeltségi viszony továbbra is, hiszen Igor Matovics változatlanul az egyszerű emberek első embere.
És változatlanul kormánytag legalábbis.
És változatlanul, hiszen pénzügyminiszterként egy nagyon befolyásos tárcát fog vezetni.
Zuzana Csaputovának még el kell fogadnia Matovics kinevezését, ugye?
Igen, erre igennel tudok válaszolni, de vélhetően ez egy formális aktus lesz.
Tehát nem gondolod, hogy megfúrná ezt a ezt az elképzelését?
Noha ezzel kapcsolatban elhangzottak találgatások korábban.
Pont ezért kérdezem.
Én azt gondolom, hogy azért Igor Matovics nem bízta véletlenre a bejelentését. Előzetesen már lehetett.
Tehát arra gondolsz, hogy ez... Igen.
Ebben a tekintetben egy egyeztetés, úgyhogy azt gondolom, hogy ez most már csak egy formális aktus lesz.
És mit gondolsz, mire számíthatunk mi magyarok Eduard Hegertől? Ugye ma volt egy sajtótájékoztató, most a nézőknek elmondom, szokatlan ugyan, de szerdán vesszük fel az eheti nagyító adását. Kora délután a szövetség, az új összmagyar párt egy sajtótájékoztatót tartott, amelyen arról volt szó, hogy mit vár a magyar közösség, mit vár a magyar politikum, a közélet Eduard Hegertől és az új szlovák kormánytól. Marad a kérdés, mit vár, mit várhat és mit kaphat?
Hát régi követelések vannak továbbra is napirenden, hiszen felsorolhatjuk gyakorlatilag 1990 óta azokat a magyar közösség által fontosnak tartott igényeket, amelyek máig nem teljesültek. Legyen szó akár a kisebbségi kerettörvényről, amelyet ugyan megígért a Matovics kormány is a programjában, ám de ezzel kapcsolatban fontos leszögezni, hogy nem mindegy, hogy milyen törvény születik. Ha egy üres keret, egy üres váz kerül majd a parlament elé, az nem sokat visz előre, tehát meg kell tölteni tartalommal. Például olyan tartalommal, ami most elhangzott a sajtótájékoztatón is, hogy biztosítsuk, adjunk lehetőséget a magyar nyelv hivatalos nyelvé tételére a dél-szlovákiai régióban, tehát azokban a járásokban, ahol a magyarság jelentős számban él. Ezzel kapcsolatosan a Matovics kormány programja ígért egy előrelépést, két magyar lakta megyében, Nyitra és Nagyszombat megyében ígérte, hogy hivatali nyelv lesz a magyar, ez a kormányzat egy év alatt nem valósult meg. Hát amivel viszont nyilván nem érthetnek egyet a magyar pártok, ezt aláhúzta Forró Krisztián, az MKP elnöke is a mai sajtótájékoztatón, az az állampolgársági törvény jelenlegi formája, hogy ebben milyen előrelépés válható, túlzottan nagy illúziókat azért ne fogalmazzunk meg.
Igen, hiszen Matovics, bocsáss meg, maga nevezte ezen az ezt bejelentő sajtótájékoztatón sikernek és jó európai megoldásnak azt a magyar közösség számára nyilvánvalóan, bocsáss meg, nyilvánvalóan hátrányosan megkülönböztető új törvénymódosítást.
Igen, most úgy tűnik, hogy ez a kérdés nyugvó pontra jutott, és nem látjuk azokat a lehetőségeket, amin ezen most változtatni lehetne, mármint azon az irányban, amiben a szlovák kormány elhatározta a módosítást. Viszont ugye Igor Matovicstól konkrét ígéret hangzott el a csemadok állami finanszírozásának megteremtése.
Ez még a választások előtt? Hol járunk időben?
Ez már a választásokat követően, tehát már a kormányzati ciklusa idején fogalmazta meg, ugye, hogy jóvá kell tenni ezt a sérelmet, hogy a magyarság érdekét, magyarság kulturális szervezete nem kap állami támogatást a 90-es évek óta.
Igen, ez még a Mácsiár kormánynak volt.
Így van, egy ilyen döntés, amit jóvá kell tenni. Ez nem történt meg az eltelt hónapokban Igor Matovics részéről, mint kormányfő, tehát várhatjuk, joggal várhatjuk, azt hiszem, hogy pénzügyminiszterként az elszükséges forrásokat végül is megtalálja. Tehát ha lehet előrelépésről vagy előrépés reményéről beszélni, akkor ebben a tekintetben
tehát ez az a terület, amire azt mondod, hogy valami effektív és tényleges előrelépés történt.
Igen, hát a sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a szövetségnek, tehát ennek az új magyar egységnek mindenképpen egy reális, tehát a valóságot azért figyelembe vévő, ám de ambíciózus programot kell megfogalmazni, tehát nem teheti meg ez az egységes magyar párt, hogy úgy álljon a választók elé, hogy nem képviseli az érdekeiket. Tehát nem lehet egy szolgalelkű a szlovákság vagy a szlovák kormány irányába egy mindenképpen beleegyező, megengedő arcélt felmutatni, meg kell fogalmazni azokat a jogos igényeket, akár politikailag követelésként megfogalmazni, amelyek máig megoldatlanok, hiszen ne felejtsük el, a 90-es évek óta ezek a kérdések halasztódnak, és hát a szlovák nemzetállam változatlanul él és virul, ennek kapcsán is van egy szimbolikus lépést lehetne előrelépést tenni. Ugye az alkotmány preambuluma ma a szlovák nemzetről beszél, és ha egy polgár jogelven szerveződő állam alkotmányában pedig joggal várjuk el azt, hogy a polgári elv érvényesüljön, tehát a szlovák köztársaság polgárairól, beleértve az itt élő nemzetiségeket beszéljen, és ne a szlovák nemzet sajátítsa ki magának ezt az alaptörvényt.
Van bármi arra utaló jel, hogy majd a Heger kabinet ezt lehetővé teszi, vagy inkább azért tűnhet ez egy kicsit talán közelebbinek, hogy most már a magyar pártok esetleg közösen és koordinálva léphetnek fel ezzel az igénnyel?
Nyilvánvalóan parlamenten kívülről azért az érdekérvényesítés eszközei korlátozottak. Viszont mindenképp előrelépés az, hogy végre közös hangon szólalhatnak meg ezek a magyar pártok. És hát készülhetünk egy következő megmérettetésre, ha a következő parlamenti választásokat, legyen ez előrehozott választás. Nem tudhatjuk, hogy a kormánykoalíció végül is
benne van a pakliba,
mennyi,
igen,
mennyi életösztönt mutat a következőkben. Tehát szárazon kell tartani a puskaport, ahogy az angol polgárháborúban ezt nagyon diplomatikusan emlegették. Ez lehet most a feladat, és az lehet a cél, hogy ezeket a kérdéseket akár új hát felvetéseket megfogalmazni. Ugye régi felvetés az infrastruktúrák fejlesztése Dél-Szlovákiában, hosszú ideig a szlovák kormány hátsó régióként, fényudvarként tekintett Dél-Szlovákiára, elhanyagolt ezeket a régiókat, és hát azt látjuk, hogy sok-sok magyar lakta járás, főleg Közép- és Kelet-Szlovákiában leszakad. Ezekre kéne koncentrálni, folyamatosan felhívni a kormány figyelmét arra, hogy nem lehet mostoha gyerekként kezelni a magyarok által rakott régiókat.
Egyetlen rövid kérdés erejéig még maradjunk a szlovák politikánál. Azt hiszem a nézőinket is érdekli, meg sokakat foglalkoztat, hogy Igor Matovicsnak van-e még visszaút esetleg a miniszterelnöki székbe, vagy ő most már látszik erre akarat, illetve esetleg ezt ő már kibekkeli pénzügyminiszterként, vagy pedig tulajdonképpen ugyanazt fogja csinálni tárcavezetőként, mint tette azt miniszterelnökként, csak most már kívülről tud egy kicsit beledumálni a dolgokba.
Pénzügyminiszterként komoly jogosítványai lesznek. Ugye a pénzügyi tárca azért kulcsfontosságú, mert tulajdonképpen az összes többi minisztérium költségvetése fölött rendelkezik. Tehát ha egy-egy miniszter szeretne valamilyen elképzelését keresztül...
Bocsánat, akkor van elég lehetőség a konfliktusra?
Hát kétségtelenül, akár Richard Sulikkal is hasonlóan ütközhetnek, tehát a gazdasági miniszter kezét megköti majd a pénzügyminiszter által szabott keret. Ez meg annyi konfliktus forrás lehet, bár én azt gondolom, hogy amit Richard Sulik ígért, és ez a pizza jól sikerült, amit sütött Matovicsnak, akkor lehet, hogy ezek az ízek felettetik a korábbi.
Nincs arról hír, hogy megmérgezte volna esetleg ezt a pizzát, vagy valami hasonló?
Hát, ha Matovics betölti a pénzügyi tárcát, akkor feltetően túlélte ezt a esti beszélgetést.
Egy-két napja nem láttuk őt a kamerák előtt egyébként, úgyhogy...
Jó, hát azt gondolom, hogy Igor Matovics pénzügyminiszterként is a korábbi politikáját fogja nyilvánvalóan folytatni.
Tehát a habitusát nem vett közben.
Habitusát az ember nem hagyja az előszobában, és nem adja le a portásnak a pártszékházban, de azért, ha van esze és bölcsessége, mint ahogy úgy tűnik, hogy a visszalépés ezt igazolja, hogy azért életösztöne van, hiszen Gyurcsány Ferenc 2006-ot követően még 3 évig rontotta a saját és tábora, politikai tábora hitelét, ami hát egy 3/2 eredményezett velük szemben, és olyan megbélyegzés Gyurcsány Ferencnek, hogy soha többet nem tudta magát felépíteni, bár a mai napig szerint... egy szervezőerő a bal oldalon, de a hátrányát is lehet érni.
Ezek szerint Matovics stratégiai szempontból, saját szempontjából is. Nem csak az ország nézőpontjából hozott jó döntést azzal,
szokták hogy... mondani, hogy Matovics nem hallgat a tanácsadóira, ha ugyan vannak neki, de azt gondolom, hogy most vagy a tanácsadóira hallgatva, vagy saját jól felfogott érdekéből meghozta azt az egyetlen lehetséges megoldást, ami a saját politikai hitelét, karizmáját és lehetőségeit még életben tartja. Arra pedig nem tudunk válaszolni, hogy Igor Matovicsból lesz-e valaha még miniszterelnök. De hogyha ez a politikai tábor, ez a jobb oldal egységes tud maradni, és levetkőzi ezeket a hát sokszor azért erőltetett és kívülről erőltetett konfliktusokat, ebben azért a szlovák nyelvű liberális média felelőssége is benne van, akkor Igor Matovics, mint a legfelkészültebb, és retorikailag is a legfelkészültebb alakja ennek a politikai térnek, visszatérhet ebbe a pozícióba, neki kell egy olyan személyiségfejlődésen átesni, ami már a pszichológia feladata.
Ennyi, hogy ami ezt... ennyi idősen elég nehéz azért.
Igen, azt lehet mondani, hogy ha Matovicsnak egyetlen ellenfele van ebben a kérdésben, és az saját maga.
Ha visszaemlékszem, az elmúlt hetekben nem nagyon volt külpolitikai témánk itt a nagyítóban, úgyhogy most zárjuk az adást egy külpolitikai témával. Az elmúlt napokban, elmúlt hetekben, hogyha valaki figyelte a híradásokat és itt-ott összecsipegetett hírmorzsákat, hát könnyen azt a következtetést szűrhette le, hogy itt egyfajta, ha nem is új világrend van kialakulóban, de az erőviszonyok látványos átrendeződése folyik, nem az Egyesült Államok javára, hiszen az új Biden kabinett és Kína, illetve Oroszország között kialakuló viszony, mint hogyha még a Trumpi időkhöz képest is durvább lenne, legalábbis retorikailag mindenképpen, és míg Trump mondjuk gazdasági háborúkkal próbált, vagy gazdasági ráhatással próbált a Kínát megfékezni, ami Amerika szempontjából teljesen egyértelmű és megérthető igény, addig Biden, illetve a külügyminiszter Antony Blinken az kifejezetten ilyen durva retorikával, néhol már sértő diplomáciával viselteti Kína iránt. Mit gondolsz, mi lehet ennek az egésznek a végkimenetele, és túlzás-e azt állítani, hogy itt a következő évtizedek politikai erőviszonyait meghatározó események zajlanak a szemünk előtt, illetve zajlanak majd a közeljövőben?
Azt gondolom, hogy az elemzők már jó előre beáraszták azt, hogy Amerika el fogja veszíteni az első számú világhatalmi státuszát. Inkább csak az a kérdés, hogy mikor. De azért azt is látjuk, hogy ez a beárazott státusz, ez már évtizedek óta azért csak-csak ott van Amerika neve mellett. Tehát én nem látom azért ennyire egyértelműnek a politikai geopolitika fejlemény.
Meg bocsánat, gyakran elmarad itt a distinkció is, hogy katonai értelemben, gazdasági értelemben,
igen.
Kulturális értelemben.
Kulturális értelemben nyilván Amerika még azért uralja ezt a globális erőteret. Katonai téren máig vitathatatlanul Amerika az egyetlen szuperhatalom, bár látványosan fejlődik a kínai katonai költségvetés, már egyáltalán összegszerűen is, meg a kínai hadsereg ütőképessége is ennek arányában. Nyilvánvaló, hogy Oroszország, mint a harmadik nagy geopolitikai játékos, éppen a gazdasági lehetőségei kapcsán nem tud ebbe a versenyfutásba most már érdemben beleszólni, inkább őrzi a saját pozícióit, és Oroszországnak máig az egyetlen nagy előnye az, hogy az innováció területén sokszor megelőzi a versenytársait. Láthatjuk ezt akár a vakcinakutatásban, láthatjuk akár a katonai fejlesztésekben. Csak hát az orosz gazdasági háttér nem képes arra, hogy a tömeggyártást biztosítsa mindemellé, és azt látjuk, hogy Amerikának legfőképpen a gazdasági ereje az, ami meg egyáltalán a gazdaságnak a széles volta az, ami leginkább biztosítja az előnyét mai napig, akár Kínával szemben is. Tehát megjósolták azt is, hogy már az évtized elejére, 20-as évekről beszélek, Kína abszolút számban nagyobb bruttó hazai terméket fog felmutatni, mint az Egyesült Államok. Ez egyelőre nem következett be. Nyilván a Covid-járvány okozta gazdasági átalakulás, adott egy lendületet Kínának, de hogyha megnézzük a legfrissebb negyedéves mutatókat, az Egyesült Államok gazdasága kidő éppen. Tehát egy olyan nagyütemű gazdasági fejlődés van az Egyesült Államokban, ami az elemzőket is meglepi. Van tartalék még az amerikai gazdaságban, de ez egy másik kérdés, amit a beszélgetésünk ennek a témának az elején felvetettél. Miért ennyire harcias az amerikai retorika, külpolitikai retorika?
Bocsánat, ugye az egész origója ez az ujgur ügy. Ugye
ami egy emberi jogi kérdés.
Emberi jogi kérdés, ráadásul évek óta napirenden van. Független emberi jogi aktivisták, nem sok ilyen van. Évek óta mondják, hogy az ujgurokkal olyan keményen bánik a kínai hatalom, ami konkrétan a népirtás határait súrolja, vagy ha a definícióját, jogi fogalma, kereteit nézzük a fogalmak, akkor talán ki is meríti, pontosan. Ehhez képest ugye az elmúlt egy-két hónapban lett ez napirendi kérdés. Hát volt egy tipikus ügy, ez 2 vagy 3 évvel ezelőtt volt, ugye Mesut Özil az Arsenal futballistája, aki török, muszlim, kitvítelt, vagy kiinstagramozott, teljesen mindegy, egy bejegyzést arról, hogy hogyan elnyomják az ujgurokat Kínában. Ezt a posztot 2-3 évvel ezelőtt járunk, ezt a posztot azonnal töröltette vele a klubvezetés, az Angol Labdarúgó Szövetség is megfette Özilt, miért politizál, és hasonlók. Tehát ugye nyilván ez Kína üzleti befolyásának tudható be. Ez az üzleti befolyás nagyjából most is megvan, sőt bizonyára erősödött is, ugyanakkor valószínűsíthetően, ha Özil ezt most posztolná, akkor a teljes nyugati média fölkapná, és mint az ujgur elnyomás bizonyítékát tárgyalná, ahelyett, hogy cenzúra alá vennék, hogy történt az 2-3 évvel ezelőtt. Mi változott szerinted?
Amerikai érdekei nem változtak, viszont a kommunikációs tér változott olyan szempontból, hogy talán fontosabb most az amerikai nagyhatalmiságnak ezeket az erőüzeneteit átvinni. Kína megerősödött kétségtelen, és ez azért valahol visszacsatolódik, de ami meglepő lehet, hogyha kontextusban helyezzük az amerikai külpolitikát, akkor azt látjuk, hogy a demokrata kormányzatoktól hagyományosan ugye a galamb szerepet várja el a közvélemény, vagyis hogy a kevésbé éles hangvételt fogja ezekben a szuperhatalmi vagy nagyhatalmi ütközésekben felvállalni. Ez az első hidegháború idején általában így volt. Nyilván lehet ott is kivételeket mondani.
Szándékosan mondtad így, hogy első hidegháború?
Igen, hiszen azt látjuk, hogy ez, ami a szemünk előtt kibontakozik, ez egy következő hidegháború. Részben hasonló szereplőkkel, ám de más frontokkal, és ebben az új hidegháborúban már Európa sem egyértelmű szövetségese az Egyesült Államoknak. Éppen az Egyesült Államok tekint Európára sok esetben bizonytalanul, vagy bizalmatlanul, hiszen amit elmondtunk, Oroszország nagyon sok mindenben versenyelőnnyel bír, és éppen a gazdasági hátteret nem
közel
tudja hozzá
megteremteni. Tulajdonképpen.
És Európa ezt a gazdasági hátteret is meg tudná adni Oroszországnak. Tehát ha az európai politikában ez az inga átbillenne Moszkva irányába ebben a geopolitikai versengésben, akkor az Egyesült Államok hát elveszíteni a hagyományos euróatlanti partnerét. Azt gondolom, hogy ebben az erőjátékban, amit a Trump adminisztráció folytatott sok esetben, akár a német, akár a francia kormányok irányába, ütközésekről leginkább Berlinnel hallottunk, akkor egy-egy ilyen bizalmatlanságot lehet feltételezni. És hát az a hagyományos külpolitikai felfogás meg úgy tűnik, hogy most már végérvényesen változóban van. Hozzá kell tenni, hogy Joe Biden nem egy erőteljes arcélű amerikai elnök, vagy diplomatikus legyek.
Ezt akartam mondani, hogy nagyon
viszont
diplomatikusan fogalmaztál.
A kormánya annál inkább ezt a maszkulin vonást
hát
próbálja.
Különösen a külügyminiszter, ugye, akit emlegettünk, Blinken.
Van egy ilyen elvárás az amerikai közvéleményben, és ez részben belpolitikai használatra is szól. És hát Amerikában, amikor el kell fedni bizonyos problémákat, akkor egy jó kis háborút, vagy akár külpolitikai ütközést lehet bevinni a közvélemény elé. Ennek azért kormányoktól függetlenül, vagy republikánus, vagy demokrata kormánytól függetlenül megvan a gyakorlata. Belpolitikai használatra szóló izmozás és erőlködésnek tűnhet ez a fajta konfliktus. Más kérdés, hogy az igazi a konfliktus, az a gazdasági, vagy a globális erőtérben betöltött szerep kapcsán látható. Kína lépésről lépésre halad előre Amerikával szemben, de azt hiszem sokakat meglepő módon, legalábbis évtizedes távlatból sokakat meglepő módon, azért ez egy csigalassúságú folyamat. Amerika még jó eséllyel évtizedekig, vagy akár hosszabb ideig is tudja őrizni a világgazdasági súlyát, ha csak nem követel súlyosabb hibákat.
Hát pont a konfliktusok azok pont ott alakulhatnak ki majd vélhetően, ahol ezek a gazdasági érdekek ütközni látszanak majd Kínával, tehát Amerikának nyilván akkor is ott kell majd közbelépni, ahol esetleg Kína túl nagy befolyásra tenne szert, akár az új Selyemútnak nevezett terv kapcsán, mondjuk Pakisztán környékén, akár a dél-kínai tenger szigetépítkezései kapcsán, akár a klímaváltozás miatt most egy északi Selyemútnak titulált ugye az északi tengeren, vagy a jeges óceánon, ha úgy tetszik, a jeges óceánon át a hajó közlekedés kapcsán.
Vagy, és akkor talán még egy mondat belefér. Láthattuk az első hidegháború idején is, hogy ez a két szuperhatalom, a két rendszer, amit maguk köré kiépítettek, ez stabilan működni tud, miközben Amerika vitathatatlanul szuperhatalom. Lehet egy olyan felfogás is a jövőben az amerikai külpolitikában, hogy ezeket a pozíciókat meg kell osztani Kínával, és ez is adott esetben még Amerika nagyhatalmiságát, szuperhatalmiságát tudja garantálni a következő évtizedekre. Azt a pozícióját veszítette végérvényesen Amerika, amit 90 után átmenetileg magának tudhatott, hogy egyedüli szuperhatalom a világban, bár ez a fogalom, a szuperhatalmiság még leginkább jelenleg csak Amerikára igaz, de úgy mondanánk, hogy globális szerepjátékos, akkor abból legalább három van, ha nem négy, ha az Európai Uniót is önálló tényezőnek tekintjük. A legnagyobb gond ezzel az, európaiaként mondom, hogy az Európai Unió maga sem szeretne ilyen globális szereplő lenni, tehát nem tudja önmagát ilyen módon meghatározni ebben a versenytérben.
Hát azt hiszem nem vettem messzire a súlykot, hogyha azt mondom, hogy a nagyító idei szezonjában biztos fogunk még foglalkozni Kínával, az Egyesült Államokkal, illetve ezekkel a globális játszmákkal, amiket mi most itt épp hogy csak érintettünk, de lejárt az adásidőnk. Zsolt, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, a nézőknek pedig köszönjük szépen kitüntető figyelmüket, jövünk a jövő héten is, nagyító extrával, a viszontlátásra.